Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat Kmeti Zoltán szociológussal, a Hunren Társadalomtudományi Kutató Központ kutatóprofesszorával beszélgetek, és hát ott hagytuk el a dolgot, hogy ha nem közvetlenül a támogatottságnak a megmérésére, lehet használni a digitális adatokat, de sokkal mélyebb és más típusú dolgokra viszont igen, úgyhogy először erről foglak kérdezni, de ha összetudjuk azzal vonni, mert behoztad az amerikai választást, és az a magyarra is igaz egyébként, hogy amikor a közvéleménykutatók mellélőnek, és most ez párszor volt, akkor azért nagyon triumfálnak általában, nyilván a győztesek, hogy na hát nem a kutatást kell nézni, és azért Amerikába is mellé ment ez a dolog, nálunk is mellé szokott menni. Tehát, hogyha tudunk arról beszélni, hogy akkor mire jó a digitális adatoknak a vizsgálata, ha nem erre kell használni, és hogy van ez az előrejelzésnek a jelenlegi képessége.
Ugye alapvetően az, hogy napi szinten, órás szinten, perces szinten látjuk azt, hogy mire milyen reakció érkezik, az egy nagyon-nagyon részletes dinamikát mutat abból, hogy mik azok a témák, amiket az emberek érdeklik, amikkel az emberek szívesen foglalkoznak, reagálnak rá. És persze itt azért alapvetően fontos az, hogy itt van egy olyan oldal, hogy itt azért a média, meg azok az oldalak, ahonnan indul az információ, az tematizál folyamatosan természetesen. Tehát van egy tematizáción belüli beszélgetés, vagy reakciók tudnak előkerülni, de azért ma már azt látjuk, hogy nincs nagyon olyan vélemény, ami nem tudna megjelenni a közösségi médiában. Tehát mindenkinek van azért most jelenleg annyi felülete, hogy egy adott vélemény meg tud jelenni, el tud jutni emberekhez. Az, hogy aztán ezekre mit reagálnak, az nagyon sok mindentől függ. Egyrészt, hogy milyen felülete jelent meg, látják ezt egyáltalán az adott felület az emberek, követik-e azt az adott oldalt, mennyit reklámozzák, földobja nekik, megjelenik a hírfolyamokban, ugye ez már azzal is összefügg, hogy az algoritmusok egyébként ezek hogyan szabályozzák a hozzáférés, ugye korábban lehetett látni azt, hogy és akkor nagy ijedelem is volt, hogy a politikai tartalmatnak a fogyasztása drámai módon csökkent egy pillanat alatt Magyarországon, annyi történt, hogy a Facebooknál elcsavartak egy gombot, és akkor egyszerűen a politikai tartalmak kevesebb
érkezett. Hát ez nagyon messze vezet, mert ugye ez egy teljes kiszolgáltatottság innentől magáncégek potméter csavargatásának, de nem ezért jöttünk ma itt össze, igen, csak egy zárójel, hogy igen. Azért ez nem teljesen mindegy.
Hát ez nagyon nem mindegy, mert egyébként itt a másodnap pénz szerepe is fontos, az, hogy mennyit tud az ember adott hírt és adott posztra mondjuk rá egy Facebookon, azért az látszik mindig az adatokban, hogy mik azok, amit megtolnak témákat. Tehát ezért ez is szabályozza, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mi az a, ki az az ember, ki az a téma, akivel foglalkoznak, hogy reagálnak, illetve az, hogy hogyan reagál neked tartalomra. Tehát, hogy kirak valaki egy tartalmat, és mondjuk azon nem boldog reakciók vannak rajta, ami nevetés, az mutatja, hogy mondjuk ezen adott, tehát hogy hiába neki volt ez szándéka ezzel a kommunikáció, mondjuk egy ez és ez akartam mondjuk egy kommunikálni magáról, az emberek meghozzák erről az ítéletet, és azt mondják, hogy ne viccelj már barátom, tehát ezért ez már visznek is rossz volt, és inkább kirőgik. De ebből ezért lehet látni, hogy mi az, ami működik. Nyilván ezt a különböző politikai szereplők, úgy mint a cégek, legalább a saját magukra érkező adatokat, azt használják folyamatosan. Ugye ezzel tudják ők folyamatosan pontosítani, személyre szabni a kommunikációkat, mi az, ami működik, mi az, ami nem, látják azt, hogy mennyi reakció érkezik, kell még hát három kis kutyás kép, stb.
Ez a propagandának kedves dolog egyébként, amit most bedobtál.
Tehát
mire rezdülnek gyorsan az emberek, ezt nyilván használja egy politikai kommunikáció erőteljesen.
Így van, és ezt nyilván mindenkinek van kommunikációs stábja, ez a kommunikációs stábnak azért arra mindig van erőforrás, hogy legalább a saját felületeket tudják monitorozni, meg azt menedzselni. Tehát ez kell is egyébként egy politikai csapatnak. Ugye arra már nem mindig van stáb, hogy akkor azt mondjuk, hogy kinézzünk, hogy másoknál mi megy, vagy ugye egy globális térben mi megy, mert a saját felületeinket azért azt menedzseljük, de akkor, hogyha a saját felületünk kívül esetleg a nem mi általunk generált tartalmaknál milyen reakciók vannak, azokban hogyan szereplünk mi egyrésztről, és akkor utána már ezt ki lehet terjeszteni, hogy az egész mondjuk politikai oldal hogyan szerepel, és ezáltal aztán lehet akár nagyobb nem csak egy-egy ilyen pici akta és döntést meghozni, hanem irányokat változtatni. Oké, ez a téma, ez nagyon megy mindenhol, akkor ezt egy picit, ha szeretném, vagy próbáljuk a saját oldalunkon lecsavarni, fölcsavarni, hogyan reagálnak az, hogy a mi oldalainkon rakjuk ki ezeket a tartalmakat, mit viszünk, mit tematizálunk egyáltalán egyébként a saját média felületeinken.
Hát ezeket tegyek egyet hozzá, hogy ugye az is van, hogy az, hogy mi gumicsont, meg mi fontos téma, meg mi az, amiről muszáj beszélni, azt ez a fajta reakció is kiválthatja. Mire gondolok, hogy attól én valamire azt mondom, hogy ez nem téma, ezzel nem foglalkozunk, hogyha azt látod mindenhol máshol, hogy viszont mindenki más ezzel akar foglalkozni, akkor az bizony téma. És ugyanígy ezt a karaktergyilkosságoknál figyeltem meg, hogy arra hogy nincs tarlós ügy, vagy nem tudom mi, de ha úgy tűnik a reakciókból meg a közmédia, hogy van, akkor azt nem én döntöm el innentől.
Így van, tehát ez egy borzasztó fontos tematizálási játék folyik itt, és itt nem tudsz, ha látod, hogy megy a téma, akkor nem tudsz belőle kijönni, vagy nagyon nehezen tudsz belőle kijönni, mert egyszerűen, ha beszélnek róla, akkor neked is muszáj ponton reagálni, mert nem reagálsz, akkor az annál rosszabbá tud válni. Tehát ezek a kutatások erre nagyszerűen alkalmasak. És nyilván itt azért lehet azért azt is látni, hogy mik azok mik akár ilyen kisebb politikai szereplők tudják ezeket arra azt, hogy mik azok a felületek, amik mondjuk velünk mondjuk így azt mondom, hogy nem ellenségesek, hol tudunk politikai üzeneteket megfogalmazni, tehát ilyen típusú célzásokra is alkalmasak tudnak lenni ezek a média vizsgálatok gyakorlatilag, vagy online téri vizsgálatok, hogy lássuk azt, hogy hogyan mennek az üzenetei, meg hogyan mennek a témáink, és mik azok a felületek, amik erre fogadóképesek, vagy és mik azok, amik meg kevésbé fogadóképesek.
A mellélövést hagytuk egyenlőre hátrább, de nem azért, hogy a Mundér becsületéről beszélgessünk, nem erről van szó, hanem arról, hogy van egy ilyen, hát ez nem tudom, hogy hitelteleníteni akarja a klasszikus kutatási eredményeket, de mindenképpen van egy triumfálás mindig a győztes oldaláról, hogyha nem őt akarták kihozni, vagy nem őt hozták ki, így mondom pontosabban.
Érdemes azzal kezdeni, hogy mennyire szoktak hibázni a kutató cégek, és hogy valóban annyira rosszul szoktak-e mérni, vagy sem. És ugye Amerikát említetted korábban, ami egy ilyen fontos fokmérő mindig, ahol irgalmatlan mennyiségű adatfelvétel készül egy ilyen választás előtt. Tehát hogy nyilván ott ugye más választási rendszer, ugye ott nagyon fontos az egyes államok, főleg a csatatér államok, hogy ott ki fogja megnyerni, az kulcsfontosságú. Most is gyakorlatilag ezekben a 6-7 államok volt rengeteg mérés, ezekre fókuszáltak elsősorban a legtöbb kutatócég.
És mindent Trump nyerte végül meg, és a kutatócégek pedig nem feltétlenül odaadták.
Nem feltétlenül odaadták, sőt egyébként voltak orbitás nagy mellélövések is, és mindig azt mondják, hogy tanultunk az előzőből, most már tudjuk, hogy mi volt a hiba. Ugye korábban azt mondták, hogy az volt a hiba, hogy valahogy alacsony végzettségű Trump szavazókat nem sikerült jól belőni, és akkor az csúszott el, de most már korrigálunk erre, és most már jó lesz. Hát megint nem sikerült erre korrigálni. Ez részben egyébként az is összefüggésben van, hogy nem jók, amit mondtam korábban, nem annyira jók ezek a minták, amiken ezen kutatások mennek. Rengeteg módszerre próbálkoznak az amerikai kutatócégek, tehát most már ilyen nagyon ilyen úgynevezetten hibrid adatfelvételek mennek, amit úgy kell elképzelni, hogy különböző módokon érnek el különböző embereket. Tehát hogy most nagyon egyszerű, fiatalokat mondjuk online, idősebbeket mondjuk telefonon például. És akkor ezeket kombinálgatják be, és ebből próbálnak becsülni. És ugye itt az a nehéz, és így nem védve a Mundér becsületét, csak hogy a hibának a nagysága, az, hogy mennyivel tévednek, az néha nem ugyanaz, mint hogy mekkora a tétje a tévedésnek. Tehát egy nagyon szoros verseny, mert azt mondja, hogy 50-50 van, ott egy picit mellélövök, és akkor máshogy ősz, és akkor teljesen akkor rosszat mondtam, és ez rossz. Még van egy, azt mondjuk 7%-kal nyert valaki, vagy 10%-kal nyert valaki, hát igazából nincs nagy jelentősége, megmondtam ki a győztes, megmondtam mondjuk melyik pártok ütnek be a parlamentbe, tehát szubszantíven nagyot nem hibáztam, eltállt a nagyjából a parlamenti patkót, és akkor ez így jó tudott lenni.
Pont ilyesmire akartam rákérdezni, ugye ez a részben ez picit a hibahatár dolog, azt gondolom, amit most itt behoztunk, de mondjuk a billegő államoknál, meg általában azért sok országban látjuk, Magyarország is ilyen, ahol mindig két nagy tömb, és kvázi fele-fele, icipicit billeg egyik irányba, másik irányba. És ugye az az érdekes, hogy most eljátva ezzel a gondolat, hogy a két nagy tömbnek, mindegy, hogy ez most milyen piros, zöld, bármilyen színű, van mondjuk 45-45% biztos akárki-e, aki így is úgy is, és marad 10%-nyi szavazó, akik viszont eldöntik a billegő államot, a parlamenti patkót, a koalíciós többséget, tehát igazából van egy valamiféle hibahatár, amiről egy mondatot mondhatunk azért, hogy akkor az miért van, meg hogy érdekes, és ráadásul ez a hibahatár, ez mondjuk 10%-nyi embernél érdekes, és az viszonnantól mindent.
Így van, tehát maga a hibahatár arról szól, hogy nem tudunk mindenkit megkérdezni, hanem megkérdezünk 1000 embert, jó esetben néha 2000-et, néha meg 500-at, és akkor abból akkor ők megmondom, hogy mi van a világban. És ha másik 1000 ember lett volna, akkor egy picit más lett volna az eredmény. Megint másik 1000 ember, megint picit más. Tehát maga amit mondunk, annak van ez a mintavétel, hibának nevezik azt, ennek van egy pici bestési intervalluma. Tehát az a 45% az alom, 43 és 46 hét között van valamennyire statisztikai szempontból. Ezt sokszor elfelejtik, mert nyilván ez nehéz is egyébként mondani, hogy akkor most ezt nehéz átadni mondjuk egy újságcikkbe, vagy erről folyamatosan beszélni. Ez egyik rész, és amit mondasz, az még inkább így van, hogy ráadásul még abban sem vagyunk biztos, hogy ki fognak elmenni végül szavazni. Tehát mi láttunk valakit azokra, akik azt mondják, hogy elmegyek szavazni, és van, aki meg azt mondja, hogy lehet, hogy elmegyek szavazni, és akkor még azt is meg kell mondani, hogy milyen ő tényleg el fog menni, és ki az, aki meg nem fog elmenni, és egyébként pont részben egyébként ezzel is magyarázták még most is például Trumpnak a alulbestését, hogy a végén még ott kevésbé elkötözettek is, még aztán be tudtak még esni. Tehát, hogy a választásra. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ugye a választás közelében mérni az már ott, ugye ez most már lehet, régebben nem lehetett, ugye régebben volt kampány, most már lehet mérni, de hát ez nagyon-nagyon nehéz ezt eltalálni, ezt a pár százalékos dolgot. És hogy visszatérek arra a gondolatodra, hogy a győztes mindig triumfál, és akkor mondja, bezzeg, íze, nem találtatok el, és akkor akár a mi kutatócégénk eltalálták, szinte most ez a...
Ilyen is van, de ugye inkább azt, hogy nyomnak minket, tehát a mainstream nyom minket, miközben lám-lám, inkább ez szokott lenni.
Így van, Amerikában, illetve Amerikában láttuk ezt nagyon erősen, Magyarországon is láttuk most már erre való tendenciákat, hogy azért így az újságok is tematizálják, hogy ki az, aki azzal van. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy pont most jött ki egy ilyen kutatást, tegnap jelent meg egy nagyon jó nemzetközi labban, egy magyar kutatócégek kapcsán vizsgálta azt, hogy az emberek attól függően, hogy melyik kutatócégtől érkezik, melyik kutatócég készített az adatfelvételt, ahhoz képest mennyire bíznak a kutatásnak az eredményében. És ugye az a várakozás, akik ebben a témában sokat olvasnak, meg benne vannak, hogy hát biztos ez a kutatócég, akkor ez mondjuk jobboldali, akkor azok a szavazók, pártokhoz kötetik, de hogy ezt azok gondolják, akik sokat foglalkoznak politikával, és az a valóság, legalábbis a kutatás alapján az jött ki, hogy igazából nem volt ennek hatása, hogy melyik kutató cég csinálta a felmérést, tehát nem volt abban a különbség, abban mennyire bíztak az eredményekben. Aminek van hatása, ha már az, hogy melyik lapban jelnik meg, vagy melyik lap rendelte meg. Ezt mi is mértük, ezt mértük egyébként Magyarországon és Amerikában is kollégákkal, Stefkovics Ádámmal dolgoztunk ezen a témán, és ott azért azt lehetett látni, hogy annak viszont volt jelentősége. Tehát, hogy a Magyar Nemzet versus HVG az azt mondta, hogy a kormánypárti szavazók jobban bíztak egy Magyar Nemzet által megrendelt kutatási eredményben, mint egy HVG-ban. Ezek hipotetikus kutatások voltak, és ugyanazt eredmény mutattuk be az embereknek.
De azért érdekes, tök izgalmas, és nyilván azért ilyen napi szinten nem követtem, úgyhogy megköszönöm, ha átküldöd, ezt elolvasom. De ugye azt is mellé kell tenni, hogy mi van magukkal az eredményekkel. Tehát oké, hogy bizonyos kutatóközpontok bizonyos újságokban jelenítik meg, és abban ilyen-olyan bizalom van, de nyilván azt is meg kell nézni, hogy azok a kutatóközpontok kormánypárti előnyt mérnek, míg a másik labban megjelenők pedig ellenzékit. Tehát, hogy amikre jutnak következtetések, nem annak is helye van egy ilyen elemzésben.
Maximálisan, és nagyon-nagyon jól rátapintottál a legfontosabbra, hogy mikor bíznak az emberek egy kutatásban. De amit mondtam neked előbb példát, az azért izgalmas, mert ott ugyanazt a kutatás eredményt kapták. Mert kaptak egy különböző témákban, kaptak kutatás eredményeket, ugyanazok a számok szerepeltek.
Tehát, függően attól, hogy hol olvassa,
és
de csak, érdekes.
És ezek ilyen tesztelések voltak, ilyen hipotetikus tesztelések voltak, ez ilyen kísérleti tesztelés volt. az emberek fele ilyet kapott, emberek másik fel olyat, és megnéztük, hogy megnézték ebben az esetben a kutatók, illetve ebben a Magyar Nemzetes Védelmi. Mi megnéztük, hogy akkor mennyiben más eredmények jönnek, és akkor az jött ki, hogy más eredmények jöttek ki. De igazából a legfontosabb faktor az volt, amit te mondtál, hogy az adott eredmény az mennyire van közel az ő általa gondolt. Tehát, hogy valamit támogat, a kutatás azt mondja, hogy az a többség is támogatja, akkor jobban elhiszi, mint hogy valamit ellenez, a kutatás szerint az támogatni való mondjuk, és akkor azt mondja, hogy hát ez egy, én nem bízom annyira ebben a kutatásban. És ez így volt Magyarországon, és ezt mértük Amerikában, és ott is ugyanígy működött.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió verziója, azért hangsúlyozom ki, mert még elég sok fajsúlyos kérdést hagytam az online podcast felületre, de itt most ennyi fért bele a beszélgetésbe. Kmeti Zoltán szociológus, a Hunden Társadalomtudomány Kutatóközpontnak a kutató professzora volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy a rádió hallgatóktól fogunk most csak elbúcsúzni. Az online podcast felületen még jobban belemerülünk ebbe a kutatás témába, de itt most elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.